Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Tavaly november óta 45 ezer újszülött babánál végezték el az SMA szűrést.
Biztatjuk nagyon a szülőket, hogy vegyék igénybe addig is, ami kutatási program keretében zajlik, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy ingyenes és önkéntes, tehát nem automatikusan minden megszülető kisbabánál történik SMA szűrés jelenleg.
Idén második alkalommal jelent meg a Kincs szakmai folyóirata, a Kapocs egyik témája az aktív időskor.
Nem csak gazdasági szempontok miatt fontos, hogy az idősek minél tovább aktív tagjai legyenek a társadalomnak, hanem azért is, mert ez test és lelki egészségükre is pozitív hatást gyakorol.
361 oktatási intézmény kaphatta meg idén az Állatbarát címet.
Valamennyi oktatási intézményben van lehetőség az állatvédelemnek, a felelős állattartásnak, a gondolatainak a megjelenítésére. Nagyon fontos, hogy mindezt abban a formában tegyük, ahogy az adott korcsoport számára a leginkább elsajátítható.
Tavaly november óta 45 ezer újszülött babánál végezték el az SMA szűrést. A vizsgálatok június végéig 5 babánál mutatták ki a gerincvelő izomsorvadást. A terápia mindegyik baba esetében lezajlott, és a betegség tünetei azóta sem jelentek meg náluk. Mikos Borbálát, a Betesda Református Gyermekkórház orvosigazgatóját, az SMA génterápiás munkacsoport vezetőjét elsőként az újszülöttkori szűrések fontosságáról kérdeztem.
Vannak olyan veleszületett betegségek, amelyek a babák megszületésekor még nem járnak tünetekkel, ugyanakkor olyan súlyos a lefolyásuk, hogy akár idegrendszeri károsodás, epilepsziás rohamok, szellemi leépülés, az élettartam megrövidülése a következménye, ahogy a megszületés után halad előre a betegség. Ezért rendkívül fontos, hogy felismerjük olyan korán, amikor még kezelési lehetőség birtokában korán elkezdődhet a terápiájuk, és megelőzhetőek ezek a súlyos tünetek, így teljes értékű életet tudnak élni ezek a gyermekek is. Ilyen például a veleszületett csökkent pajzsmirigy működés, ahol súlyos szellemi leépülés, akár szívelégtelenség miatti korai halál és egyéb szervek érintettsége rontja az életminőséget és az élettartamát a betegnek, de ha ezt az újszülöttkori szűrővizsgálattal ki tudjuk mutatni korán, és pótoljuk ugye a megfelelő hormon készítménnyel, akkor ezek a gyermekek is teljes értékű életet élhetnek.
Az újszülöttkori szűrések egyik fontos eleme tavaly november óta az SMA, vagyis a gerincvelő izomsorvadás szűrése. Mennyi gyerkőcöt, kisbabát találtak azóta, aki ezzel a veleszületett fejlődési rendellenességgel született?
Az újszülöttkori szűrés az SMA-ra valóban a múlt év november 1-től kezdődött el, kiterjesztve az egész ország területére, és eddig már közel 45 ezer újszülött kisbabánál megtörtént SMA-ra is a szűrővizsgálat, közülük 5 babánál igazolódott az SMA betegség.
Ez arányaiban milyennek mondható, így a nemzetközi tapasztalatokkal összevetve?
Azt tudjuk már a múltból és a statisztikai adatokból, hogy Magyarországon körülbelül 6-10 ezer megszülető kisbabára esik 10-12 vagy 12-15 SMA beteg, és hogyha megnézzük az újszülöttkori kötelező szűrővizsgálatokhoz képest, körülbelül 75%-ban történtek meg az SMA szűrővizsgálatok is, akkor ha az arányszámokat figyelembe vesszük, akkor körülbelül valóban így van, hogy ha a teljes megszülető minden újszülöttnél megtörténik az SMA szűrés, akkor várhatóan 10-12-10-15 közötti SMA beteg kisbaba születése várható egy év alatt Magyarországon is.
Minden kiszűrt kisbaba, akinek szüksége volt rá, megkaphatta a kezelést, vagy folyamatban van a kezelés?
Igen, valóban, és ez fantasztikus nagy eredmény, hiszen ugye eddig csak a tünetek alapján merült fel a betegségnek a gyanúja, és jutottunk el a diagnózison keresztül a terápiáig, ami több hetet, hónapot is igénybe vett, és sajnos ennek a betegségnek az a sajátossága, hogy ahogy halad az idő előre, a kezelés nélkül egyre több mozgató idegsejt elpusztul, tehát egyre súlyosabbak lesznek a tünetek, és a kezelésnek, a gyógyszeres kezelésnek a hatékonysága attól függ, hogy még mennyi megmenthető mozgató idegsejtje van a betegnek, hiszen a már elpusztult sejteket nem tudja életre kelteni. Tehát ez egy történelmi jelentőségű tény, hogy tünetmentesen, amikor még a legtöbb életképes mozgató idegsejtel rendelkezik a kisbaba, akkor kezdődhessen el a kezelés, hiszen akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy akár az egészséges kortársaihoz teljesen hasonló legyen a mozgás fejlődése, ne váljon szükségessé a gépi lélegeztetés, vagy a gyomorcsövön történő táplálás, és akár a betegség legsúlyosabb típusában sem, ami ugye eddig törvényszerűen oda vezetett, hogy a mozgató idegsejtek pusztulása miatt, légzési elégtelenség miatt csak lélegeztetőgéppel lehetett életben tartani ezeket a gyermekeket. Ágyhoz kötötten éltek, és az élettartamuk is legfeljebb 2-3 év volt, mint összekezelés nélkül.
De akkor ez most azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási támogatásnak köszönhetően minden érintett babánál időben el tudják kezdeni a kezelést, hiszen itt egy nagyon drága, költséges kezelésről van szó, azt azért tudni kell.
Igen, a megfelelően a megalapozott diagnózis birtokában állami támogatással történtek meg ezek a terápiák. Valóban nagyon költségesek ezek a kezelések, bár ugye nem mérhető össze az emberi élettel és az életminőséggel, de ha valóban hosszú távon igazolódik, hogy például azok a gyermekek, akik kezelés nélkül, például csak visszatérve a legsúlyosabb típusra, folyamatos lélegeztetőgéppel éltek, speciális tápoldatokkal, gyomorba helyezett csövön lehetett csak őket táplálni. Gyakorlatilag ezek a lélegeztetésnek, a speciális táplálásnak, a romló állapot miatti gyakori kórházi kezeléseknek, a segédeszközök, az ízületi merevségeknek a megelőzésére és egyéb segédeszközöknek a költségét, ha összevetjük azzal hosszú távon, hogy ezek megszűnnek, vagy minimálisra csökkennek azáltal, hogy korán kezdődik a terápiájuk, és sokkal jobb életminőség, sokkal nagyobb önállóság biztosítható majd számukra, illetve akár közösségbe, óvodába, iskolába tudnak járni, és nem esik ki egy szülő ugye a munkából, ami a családra is hatalmas anyagi terheket ró, és a társadalom számára is egy hátrány, a munkaerőhiány, akkor azért ezeknek az értékét azt gondolom, hogy nem szabad alábecsülni.
Az érintett 5 kisbabánál már látszódnak a javulás jelei, vagy hogyan képzeljük ezt el?
Igen, ez nagyon érdekes helyzet. Ugye nem láttunk semmit, hiszen éppen ez volt a lényeg, hogy megszületett a kisbaba, és még nem voltak tünetei. Tehát ha nem történt volna SMA szűrővizsgálat, akkor azt mondhattuk volna, hogy ő egy egészséges kisbaba, ugyanúgy mozgott, sírt, mint a hasonló nem beteg kisbabák megszületés után. Tehát itt tünetet nem láttunk. A pontos diagnózis igazolta a betegségnek a fennállását, és ezt követően igyekeztünk minél előbb, azt mondhatom, hogy még az első élethónapos koron belül megtörténhetett a kezelésük, azóta folyamatos, rendszeres követést végzünk és folytatunk náluk, és jelenleg továbbra sem mutatják egyáltalán a betegségnek a tüneteit. Nagyon reméljük, hogy ez így lesz hosszú távon is. Tehát a vizsgálatokból tudjuk, hogy SMA betegség áll fenn náluk, de tünetek, ráutaló tünetek továbbra sincsenek, és hát ez egy nagyon nagy érték és eredmény ugye a gyermek és a család életminősége szempontjából is. Biztatjuk nagyon a szülőket, hogy vegyék igénybe addig is, ami kutatási program keretében zajlik, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy ingyenes és önkéntes, tehát nem automatikusan minden megszülető kisbabánál történik SMA szűrés jelenleg, mert ez még csak egy próbaidőszak, de nagyon szeretnénk, ha a jövőben megvalósulna, hogy ugyanúgy, mint a közel már 30 kötelező újszülöttkori szűrővizsgálat hazánkban, annak a része lehetne az SMA szűrés is. De addig is, ha a szülők kérik, akkor megtörténhet ez a szűrővizsgálat, és reméljük, hogy így továbbra is nagyon korán igazolni lehet, ha esetleg fennáll az SMA betegség, és korán megkezdődhet a terápia.
Miklós Borbálát, a Bethesda Református Gyermekkórház orvosigazgatóját igazgatóját, az SMA génterápiás munkacsoport vezetőjét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Idén második alkalommal jelent meg a Kincs szakmai folyóirata, a Kapocs. A lapszám a családok mai helyzetében nyújt betekintést, legyen szó a 30 év alatti gyermekvállalásról, vagy az aktív időskor szerepéről. Ez utóbbi nem csak gazdasági szempontból fontos, az időskori aktivitásnak pozitív hatása van a testi és a lelki egészségre is. Erről beszélgettünk Rövid Irénnel, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elemzési vezetőjével.
Különösen aktuális téma manapság a társadalmi idősödés előregedés kérdésköre. Ezt járja körbe Rafael Mónika és Trási Lilla aktív idősödés, az idősödés társadalmi jelentősége a statisztikai adatok alapján című tanulmányukban. Cikkükben a statisztikai adatok segítségével mutatják be azt, hogyan alakul hazánk korösszetétele. Ez a 2022-es népszámlálás első eredményeit használták fel, de az ENSZ előrejelzés alapján megnézték többek között azt is, hogy mi várható vajon a következő évtizedekben. Foglalkoztak azokkal a kihívásokkal is, amelyek a változó idősödő korosztételből adódnak, de ahogy a tanulmányok címe is jelzi, az aktív idősödésre is nagy hangsúlyt fektettek, annak társadalmi jelentőségére is kitértek a cikkükben.
Ugye Magyarországon is hasonlóan a többi európai országhoz nagy arányú, vagy viszonylag nagy arányú az idősek lélekszáma. Mit mutatnak az adatok?
Igen, pontosan, tehát ez nem egy magyar sajátosság, hanem a népesség idősödése, az előregedés az egész Európát érintő folyamat. A 2022-es adatokból többek között az látható, hogy a lakosság egyötöde tartozott az időskorúak közé, töltötte már be, tehát a 64. életévét. A 2011-es népszámláláshoz képest ez 300 ezer fős növekedést jelent, vagyis hazánk népessége korösszetételében tovább idősödött. A 2022-es népszámlálás időpontjában a népesség 15,7%-a volt 65-79 év közötti, 4,6%-uk pedig már a 80. életévét is betöltötte. Látható továbbá az is, hogy a 45 év alattiak arányában csökkenés, az ennél idősebbek esetében az 55-64 évesek kivételével emelkedés következett be 2011-hez képest. Kevecsérben tartoznak tehát így a gyermekvállási korba, ennek ellenére a 15 év alatti gyermekek létszáma gyakorlatilag nem változott, továbbra is 1,4 millióan vannak, azaz jóval kevesebb szülőképes korú nő adott életet jóval több gyermeknek. Rafael Mónika és Trási Lilla cikkükben a 65 éves és annál idősebbek arányával foglalkoztak, kiemelték, hogy az elmúlt években tehát tovább emelkedett azoknak a száma, illetve aránya, akik ebbe a korcsoportba tartoznak.
Említettük ugye már a tanulmánynak a címét, hogy aktív idősödés. Mit takar tulajdonképpen ez a fogalom?
A népesség előregedése esetében többnyire az ezzel járó kihívások kerülnek a fókuszba az előtérbe, és kevesebb szó esik arról például, hogy az aktív idősödésnek milyen társadalmi jelentősége van, és egyáltalán ez pontosan mit is jelent. A statisztikai adatokból egyrészt azt látjuk, hogy az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt a 65 éves és idősebbek aránya, de egyre többen tartoznak azok közé is, akik betöltötték már a 80. életévüket. Ez össztársadalmi szinten is a különböző társadalmi intézmények számára is kihívásokat tartogat. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, hogy az idősek mennyi ideig egészségesek, mennyi ideig tudnak aktív tagjai lenni a társadalomnak. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO alkotta meg még a 2000-es évek elején az aktív idősödés fogalmát, amely meglátásuk szerint a lehetőségek optimalizálásának a folyamatát jelenti, az egészség, a részvétel és a biztonság területein, amely az idősebb emberek életkörülményeinek a javítását szolgálják. Kidolgoztak egy komplex mutatót is, amely az idősek életminőségét, jólétét fejezi ki nemzetközileg is összehasonlítható módon. Ez az index 4 dimenziót tartalmaz, az anyagi biztonságot, az egészségi állapotot, az idősek szerepvállalásának lehetőségét, illetve azt a környezetet, társadalmi közeget, amely az idősek társadalmi részvételét teszik lehetővé. Idővel többször is változott némileg ez az aktív idősödés fogalma, bekerültek új elemek, így például 2010 2015-ben az ENSZ már az idősek munkaerőpiacon való részvételét és a nem fizetett programokban való részvételt, itt gondoljunk például az önkéntes munkára, ezeket is az aktív idősödés körébe sorolta. Nem csak gazdasági szempontok miatt fontos, hogy az idősek minél tovább aktív tagjai legyenek a társadalomnak, hanem azért is, mert ez test és lelki egészségükre is pozitív hatást gyakorol.
A Családokról tényszerűen című lapszám ingyenesen letölthető a kopmariaintézet.hu oldalon. A témában rövid irént a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elemzési vezetőjét hallották. 361 oktatási intézmény kaphatta meg idén az Állatbarát címet. Az elismerés azoknak az intézményeknek jár, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és változatos, kreatív programok segítségével beépítik a nevelésbe a felelős állattartást. A részletekről Fettes Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztem.
Az Állatorvostudományi Egyetem keretein belül 2021. január 1-én alakult az Állatvédelmi Központ, azzal a céllal, hogy az állatvédelemnek egy oktató-kutató központja lehessen. Ennek keretében egy szerkesztőséget hoztunk létre, az Állatvédelem Gyerekeknek szerkesztőségét, akik arra vállalkoztak, hogy gyermekek számára a szülőket és a pedagógusokat segítve el tudjuk juttatni az állatvédelemmel és a felelős állattartással kapcsolatos legfontosabb ismereteket. 2021-ben hirdettük meg először az év állatvédő oktatási intézménye pályázatunkat. Az első évben még csupán óvodák számára hirdettük meg ezt a lehetőséget. 80 körül volt a jelentkező intézményeknek a száma. A tavalyi évben ismételten meghirdettük az év állatvédő intézménye, állatbarát oktatási intézménye pályázatunkat, ekkor már általános iskolás kategóriára is kiterjesztettük ezt, és idén pedig 5 kategóriában lehetett indulni. Bölcsödei, óvodai, általános iskolai, középiskolai kategóriák voltak, emellett gyermekotthonokat is céloztunk, és egy fejlesztő oktatási intézmény is jelentkezett.
Óvodában, iskolában, középiskolában, hát azért valamilyen formában mindig helyet kap az állatvédelem. De például egy bölcsődében, hogyan?
Valamennyi oktatási intézményben van lehetőség az állatvédelemnek, a felelős állattartásnak, a gondolatainak a megjelenítésére. Nagyon fontos, hogy mindezt abban a formában tegyük, ahogy az adott korcsoport számára a leginkább fogyasztható, leginkább felfogható, leginkább elsajátítható. Mi az Állatvédelmi Központban ennek a szakmai hátterét tudjuk megteremteni. Abban segítünk a pedagógusoknak, illetve az oktatási intézményeknek, hogy melyek azok a legfontosabb állatvédelmi ismeretek a szakmai, tudományos állatvédelem oldaláról, amelyeket érdemes a gyerekeknek, illetve a fiataloknak megtanítani. Ezek után a pedagógusoknak a feladata az, hiszen ez ők értenek a legjobban, hogy minden korosztálynak a maga nyelvén közvetítsék ezeket az ismereteket. Mondok egy példát. Itt van az 5 állati szabadság. Az 5 állati szabadság arról szól, hogy az ember fennhatósága alatt lévő állatokkal hogyan kell bánnunk. Óvjuk őket az éhségtől, szomjúságtól, megfelelő elhelyezést biztosítsunk, óvjuk a betegségektől, sérülésektől, óvjuk a szorongástól, és biztosítsuk a fajnak megfelelő viselkedésmód lehetőségét. Ezt a gondolatsort nagyon sokféle módon el lehet a kicsiknek is juttatni, nyilván más szavakat használva, adott esetben játékos formában, akár élőállat asszisztált foglalkozásokkal, akár valami más típusú módon, de ezek azok a gondolatok, amiket már az egész kicsik is adott esetben megérthetnek.
Ugye idén nem csak okleveleket és élmény meglepetéseket vehettek át a nyertesek, hanem egy állatvédelmi képzésen is részt vehettek, amit többek között az összegyűjtött jó gyakorlatokra alapoztak. Mi mindent tudnak így a közoktatási intézmények keretein belül megvalósítani? Tarthatnak-e például állatokat, vagy sokat járnak állatkertbe, tanyákat keresnek fel? Hogyan oldják ezt meg?
Azt látjuk az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján, hogy a kreativitás határa a csillagos ég ezen a területen, hiszen egyfelől valóban van lehetőség arra is, hogy felelős módon akár élő állatokat is tartson egy oktatási intézmény, akár halakat, akár bármilyen más állatot. Emellett rendszeresen járnak a gyerekek, osztályok, csoportok állatkertbe, állatorvosi rendelőkbe, vadasparkba, és még nagyon sok egyéb intézményben. Emellett pedig a vadon élő állatokról sem szabad megfeledkezni, hiszen az ő mentésük, vagy akár csak megfigyelésük is olyan értékeket közvetít a gyerekek számára, olyan tudást nyújt nekik, amelyet aztán a természetvédelem is kamatoztatni tud. Lehet rovarhotelt létrehozni, lehet süngarást építeni, és még nagyon-nagyon sokféle megoldási lehetőség van.
És mit tapasztalnak? Egyre többen csatlakoznak ehhez a szemlélethez?
Már a pályázók számának az erős növekedése is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés, mind az Állatbarát címünkre, mind pedig az Állatvédő Oktatási Intézmény versenyre, hiszen idén már 361 oktatási intézmény jelentkezett. Azt látjuk, hogy évről évre bővül az a paletta, amit ők használnak, vagyis egyre többféle játékot, foglalkozást vonnak be az oktatásba valamilyen módon. Vannak olyan intézmények, ahol tanösvényeket építettek, például állatvédelmi tanösvényeket, társas játékokat találnak ki, illetve olyan intézmények is vannak, ahol a pedagógusokból már összeállt egy olyan kör, amelynek kifejezetten az a feladata, hogy az állatvédelmi ismeretekre új és új módszereket fejleszten ki, amivel szórakoztató módon, de mégis oktató módon a gyerekekhez közelebb lehet vinni. Van lehetőség állataszisztált foglalkozásoknak a megtartására is, akár kutyára gondolhatunk, valószínűleg kutyát szoktak leggyakrabban használni ilyen foglalkozásokon, azonban nem ritka a macska, illetve az egyéb állatoknak a szerepeltetése is. Lehet kifejezetten az úgynevezett nem szeretem állatokra fókuszálni, megmutatni, hogy a különböző rovaroknak, ízeltlábúaknak például milyen csodálatosan izgalmas az élete, és a haszonállatokat is meg lehet ismertetni a gyerekekkel, akár úgy, hogy egy haszonállattartó telepet meglátogatnak az osztállyal, akár pedig egyéb módon, egyéb játékos formában.
Fetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy tavaly november óta 45 ezer újszülött babánál végezték el az SMA szűrést.
Ingyenes és önkéntes, tehát nem automatikusan minden megszülető kisbabánál történik SMA szűrés jelenleg.
Hallhattak arról is, hogy idén második alkalommal jelent meg a Kincs szakmai folyóirata, a Kapocs egyik témája az aktív időskor.
Nem csak gazdasági szempontok miatt fontos, hogy az idősek minél tovább aktív tagjai legyenek a társadalomnak, hanem azért is, mert ez test és lelki egészségükre is pozitív hatást gyakorol.
És beszámoltunk arról is, hogy 361 oktatási intézmény kaphatta meg idén az Állatbarát címet.
Valamennyi oktatási intézményben van lehetőség az állatvédelemnek, a felelős állattartásnak, a gondolatainak a megjelenítésére.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.